Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. A boldog mondásokat vizsgáló sorozatunk második előadásához érkeztünk. Azt ígértem önöknek, hogy adásról adásra, hétről hétre végigkövetjük a 8 boldogságot. Egyrészt, hogy hogyan épülnek egymásra ezek a boldog mondások, meg hát önmagukban mit jelentenek. Az elmúlt héten arról volt szó, hogy mit is jelent ez a kijelentés, ez a jézusi kijelentés, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Hogy az ember életben az lép igazán a boldogság útjára, aki meg tudja alázni magát, aki beismeri a szegénységét, és kérni, keresni tanul, és persze aztán ennek következtében elfogadni is tanul. Mi következik ezután? A lelki szegénység után. Azt gondolom, hogy ez olyan, mint egy matematikai, mint egy fizikai egyenlet. Az erkölcsi világban is olyan lépések vannak, amelyek előre kiszámíthatók. Ha tisztán tudnánk gondolkodni, és tiszta erkölcsi érzésekkel bírnánk. Na, tegyem fel önöknek a kérdést. Az az ember, aki egyszerű, aki szerény, aki látja a valóságot, látja, hogy mennyire esendő, gyenge ember ő, ha valóban eljut erre a belátásra, és ez az életében gyakorlattá válik, akkor mi következik ebből? Úgy gondolom, egy dolog következik ebből, hogy az ember érzékeny lesz a saját hibáira, a saját bűneire, beismeri ezeket. Ezért mondja Jézus a második boldogmondásban, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok azok az emberek, akik kezdik látni már a lényük fogyatékosságait, kezdik látni már a tévesztéseiket, a hibáikat, de nem csak látják ezeket, hanem ezekkel szembe is fordulnak, ezeket sajnálják, őszintén szánakoznak, őszintén levonják a tanulságot, hogy hát ilyenek vagyunk, de nem ilyenek szeretnénk maradni. Boldogok, akik sírnak, boldogok azok az emberek, akik igazi megbánásra jutnak az életben, akik önmaguk hibáit nem takargatják, nem mentegetik, nem adnak mindenre menlevelet, hanem akik más emberek akarnak lenni. Boldogok ezek az emberek. A Biblia szerint kétféle sírás van, kétféle megbánás van. Egy hamis és egy igazi. Nagyon sokszor hullanak a könnyek, potyognak a könnyek, nagyon sokszor látjuk azt, mintha az emberek megbánást tanúsítanának, de sajnos nem igazi megbánás van a szívünkben, csak hamis megbánás, megbánás és bűnbánat. A Biblia szerint a hamis bűnbánatot az jellemzi, hogy az ember nem magával a rosszal fordul szembe, hanem csak a rossz következményeitől fél. Mint a gyerek, aki ha elkövet valami csínyt, valami rossz dolgot, és akkor elbújik, hallgat a dologról. Ha kitudódik, hát akkor majd bevallom. Ha nem tudódik ki, akkor meg majd megy tovább is a világ, lesz majd holnap is holnap. Sokszor a felnőttek is így tesznek, hogy a lelkiismeret jelez, a tudat jelez. Pontosan tudja az ember, hogy valami rossz dolgot tett, hogy sértő, bántó kifejezést tett, hogy a másik embert megbántotta, de várja, hogy mi lesz majd a reakció, várja, hogy esetleg más valaki szól-e, vagy éppen a megsértett fél, és hogyha nem, akkor majd minden megy tovább. Ha szól, akkor majd a kényszerek hatására valamit kezdek magammal. A hamis megbánás tehát mindig a bűn, nem a bűn, hanem a bűn következményei miatti kesergés. Rögtön, hogy kinyitjuk a Bibliánkat, ilyen hamis megbánásba ütközünk, például a Kain és Ábel történetében. Isten megszólítja Kaint, hogy Kain, mit cselekedtél? A te atyád fiának vére kiállt én hozzám a földről. És Kain arra a kérdésre, hogy hol van Ábel a te atyád fia, csak ennyit felel, nem tudom, őrizője vagyok én az én atyám fiának. És amikor Isten elmondja, hogy ennek a gyilkosságnak következményei lesznek, akkor a következmények miatt feljajdul Kain, és azt mondja, nagyobb az én büntetésem, hogy sem elhordozhatnám. Ha Kain azt mondta volna, hogy nagyobb az én bűnöm, hogy sem elhordozhatnám, akkor lett volna számára mentség, lett volna számára fölemelkedés, lett volna számára a bűnnek a megbocsátása, nem azt mondta, hogy nagyobb az én bűnöm, hogy sem elhordozhatnám, hanem azt mondta, hogy nagyobb az én büntetésem, hogy sem elhordozhatnám. Ilyen hamis megbánást találunk még az ószövetségi történetek között, egyik leghíresebb történet, a Saul király történetében, aki sokszor ráébredt, hogy ő rosszat tett, és amikor jött Sámuel próféta és figyelmeztette, akkor meg is vallotta neki, de csak négy szem közt, ne vidd az emberek elé, ne mondd meg az embereknek, a népnek, ne hozd a tudomására, csak neked mondom, igen, vétkeztem. De ugyanilyen hamis megbánással találkozunk az Új Szövetségben, például a Júdás történetében, aki visszavíve a 30 ezüst pénzt a vallási vezetők elé, és odaszórva nekik Jeruzsálemben, azt mondta, hogy vétkeztem, mert elárultam az ártatlan vért. Milyen szép megvallás volt, milyen szép látszólag megbánó vallomás volt ez. De Júdás sorsa másképp alakult, hogy mennyire nem volt igaz ez a megbánás sem, holott a szavak talán igazak voltak, de mögötte az érzés, mögötte az összetöretettség hiányzott. Az jelzi, hogy Júdás ezután elment és fölakasztotta magát. A hamis megbánás után mindig kétségbeesés jön, a kétségbeesés után önsajnálat jön, és nagyon sokszor az élet kioltása, az öngyilkosság is bekövetkezhet. Nem ilyen az igazi megbánás, nem ilyen az igazi sírás. Igazi sírása volt Dávidnak, miután vétket követett el. Igazi sírása volt Péternek, aki Júdással ellentétben szembefordult önmagával, szembefordult magával a bűnével. Jól lehet, Péter is ugyanolyan nagy hibát követett el, mint Júdás, egy szolgáló lánynak és egy katonának az évődésére egyszerűen elárulta a mesterét. Ez fölért a júdási árulással. A péteri árulás, a péteri tagadás ugyanolyan nagy bűn volt, mint a júdásé. Nem is ott van tehát ember és ember között különbség, hogy kis bűn, nagy bűn. Természetesen vannak a bűnök között válfajok, vannak a bűnök között nagyobbak, kisebbek, de a döntő különbség ott van és ember között, hogy ki az, aki szembefordul a bűnével, és ki az, aki igazolni kívánja a bűnét, akár egy hamis sírással, hamis könyvpotyogtatással. Igen, Péter, amikor ráeszmélt arra, hogy mit tett, amikor találkozott a pillantása, Jézus pillantásával, hogy Kajafás kihallgatási terméből kivezették Jézust, és Jézus odanézett, ahol Péter volt, és Péternek visszaidéződött a szó, hogy mielőtt a kakas háromszor szól, mielőtt a kakas szól, háromszor megtagadsz engem, akkor Péter könnyekre fakadt, kifutott a főpap házából, szembefordult önmagával, és innen kezdődött az életének a megváltozása. Valahol itt a második boldog mondásban rejtett el Jézus azt a hatalmas nagy eseményt, amit a Biblia egyébként a középpontjába állít, a metanoia eseményét, a gondolkodásmód megváltozásának az eseményét, vagy ahogy másképp mondja a Biblia, a megtérést és az újjászületést. Aki igazán bánkodni tud már a bűnei fölött, az egy idő után már az egész bűnös lénye fölött is bánkodni tud. Aki konkrét hibákat észrevesz az életében, és igazán kesereg, és igazán meg akar változni, az előbb-utóbb látni fogja, hogy nem is annyira csak a konkrét bűnök nyomasztóak az életünkben, sőt elsősorban nem ezek, hanem az egész lényünk, az egész természetünk, ami mindig ontja, mindig produkálja nap-nap után ezeket a konkrét hibákat és vétkeket. Az az ember, aki már kezdi látni az egész lényének az elesettségében, ezt a súlyos, lefelé ható vonzást, a bűnnek, a rossznak a súlyos hatását, aki már nem csak egy-egy dolog miatt tud sírni, hanem az egész életét szeretné megváltoztatni, az egész életét szeretné megbízhatóbb kezekbe adni. Igen, Jézus ezekről is beszélt, akikről Arany János gyönyörű verssora mondja azt, hogyan is szól Aranynak ez a verssora, a Petőfi halálára írt nagy költeményében: a könny nem éget már, csupán ragyog, nem törlöm még le, de higgadt vagyok. Amikor a könny nem éget már, csupán ragyog, amikor a megbánás igazi könnyei nem mardosó könnyek már, nem keserűek ezek a könnyek, hanem valami új életet, valami új folytatást ígérnek és zárnak magukba. Természetesen sok minden benne van még ebben a második boldog mondásban. Nem csak önmagunk konkrét hibáiért, nem csak önmagunk egész lényért való kesergés és igazi megbánás, hanem például a világ életéért való szánakozás is. A világ elesett voltáért, a környezetünkért, emberekért, az egész emberiségért való együttérzés is. Hogy szépen mondja Babits az egyik versében, mert egyetlen életbe kötve földön 100 távoli táj, ami az egyik oldalon történt, a másik tájon is fáj. Akinek fáj ennek a világnak a sok szennye, bűne, embereket letaglózó eseménye, embereket testileg, lelkileg a süllyesztőbe, a csatornába taszító, borzalmas rohanása, úgy, ahogy fájt egy nagy költőnknek, fájt Vörös Marti Mihálynak, nem csak egy nemzetnek a tragédiája, nem csak egy levert szabadságharc, hanem az egész emberiség tragédiája, az egész emberiségnek a gyásza, ez szólal meg ebben a hatalmas versben, a magyar irodalom egyik legnagyobb versében. Vörös Marti is megtanulta a sírást. Amikor az 50-es években nagyon sok költőnk nem jutott publikáláshoz, nem jelenthette meg a verseit, közöttük Pirinszky János is, szokása volt, hogy baráti társaságban ezt a verset olvassa fel, illetve aztán annyira megtanulta, hogy mondja el, szerepel is Pirinszky János Ők című lemezén, illetve kazettáján, amelyben a világirodalom és a magyar irodalom nagy költeményeit szólaltatja meg. Én úgy gondolom, hogy a boldogok, akik sírnak, örökke meditáció előadás végére, talán ez a hatalmas Vörös Marti vers kívánkozik. Vörös Marti Mihály, előszó. Midőn ezt írtam, tiszta volt az ég. Zöld ág virított a föld ormain. Munkában élt az ember, mint a hangya. Küzdött a kéz, a szellem működött. Lángolt a gondos ész, a szív remélt. S a béke izzadt homlokát törölvén meghozni készült a legszebb jutalmat, az emberüdvöt, melyért fáradott. Ünnepre fordult a természet, ami szép s jeles volt benne, megjelent. Öröm s reménytől reszketett a lég, megszülni vágyván a szózatot, mely által a világot, mint egy új, egy dicsőbb teremtés hangján üdvözölje. Hallottuk a szót. Mélység és magasság visszhangozák azt. S a nagy egyetem megszűnt forogni egy pillantatig. Mély csendlőn, mint szokott a vész előtt. A vész kitört, vérfagylaló keze emberfejekkel labdázott az égre, ember szívekben dúltak lábai. Lélegzetétől meghervadt az élet, a szellemek világa kialudt, s az elsötétült égnek arcain vad fénnyel a villámok rajzolák le az ellenséges istenek haragját, és folyton folyvást ordított a vész, mint egy veszetté bőszült szörnyeteg, amerre járt, írtóztató nyomában, szétszaggatott népeknek átkai sohajtanak fel csonthalmak közöl, s a nyomor gyámoltalan fejét elhamvat városokra fekteti. Most tél van, és csend, és hó, és halál. A föld megőszült, nem hajszálanként, mint a boldog ember. Egyszerre őszült az meg, mint az Isten, ki megteremtén a világot és az embert. Fél Isten, fél pedig állatot. Elborzadott az ordon mű felett, és bánatában ősz lett, és öreg. Majd ha eljő a hajfodrász a tavasz, s az akföltán vendéghajat veszem, virágok bársonyába öltözik, üvegszemén a fagy fölengedend, s illattal elkendőzött arcain jó kedvet és ifjúságot hazúd. Kérjétek akkor majd azt a vén kacért. Hová tevé boldogtalan fiait?